Jó, és akkor figyeljetek, mára van egy üzenetem, megpróbálom így nagyon rövidre fogni, és megpróbálok nem érzelmeket belevinni, mert akkor sokkal jobban hallatszik a hangom állítólag a mikrofonba. Jó? Most érzelemmentesen fogok beszélni. Igyekszem. Az a baj, hogy egy olyan témát választottam, amit nem biztos, hogy fogok tudni érzelemmentesen átadni nektek, mert valami olyan dologról fogok beszélni, ami számomra így a szívemnek egy nagyon kedves téma. De mindenek előtt, mielőtt belekezdünk, imádkozzunk, jó? Hajtsuk meg a fejünket, és kérjük az Urat, hogy tényleg ő szóljon belőlem, nem más. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, neked adom ezt az üzenetet, neked adom ezt az időt, és neked adom a szívünket, itt mindannyiunkét ebben a teremben. Jézus, most te járd át a te szavaid által, szólj hozzánk, érints meg minket. Kérlek, hogy beszélj, és szólj. Jézus, szeretünk téged, és szükségünk van rád. Szükségünk van az irányításodra, az iránymutatásodra. Szükségünk van a szavaidra. Kérlek, áldj meg minket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Fel fogok olvasni a Bibliából egy részt, és arra kérnélek titeket, hogy így kövessétek, gyertek velem ebben a részben, és minden egyes ige szakaszt, amit majd föl fogok olvasni ugye a mai nap folyamán, jó, ma este, azt kérlek szépen titeket, hogy így vegyétek a szívetekre, jó? Vegyétek nyugodtan a szívetekre, mintha nem az én számból hallanátok, hanem inkább Isten szájából hallanátok ezeket az ige részeket és ezeket a szakaszokat, jó? Mert ezt a Bibliából fogom olvasni, ami Istennek a szava és az ő igéje, jó? Az első részünk az a 1 Mózes 22:15 lesz. Az Úr angyala, most már nem tudom melyikből olvasom igazából, de ebből fogom olvasni, jó? Az Úr angyala másodszor is szólította Ábrahámot az égből, és azt mondta, magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy e dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak, a te egyetlenednek, bizony megáldalak téged, és bőségesen megsokasítom magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökségként fogja birtokolni ellenségeinek kapuját, és utódaidban áldást nyer a föld minden nemzetsége, mivel hogy engedelmeskedtél a beszédemnek. Ugye ez az a szakasz, amikor Ábrahám ott megkéri Isten, hogy áldozza föl az ő egyetlen egy fiát. És ő engedelmeskedik neki. Biztos nem lehetett annyira könnyű ez, igaz? Az engedelmességről szeretnék beszélni. Talán ennek az üzenetnek lehetne az a címe, hogy az engedelmesség művészete. Jó? És aztán majd a végén ezt ki fogom fejteni, miért is gondoltam erre a címre. De mielőtt erre rátérek, szeretném, hogyha megbarátkoznánk most egy szóval, jó? Ez a szó, ez a tekintély. Oké? Okay? Szeretnék föltenni egy kérdést nektek. Van-e, nem kell válaszolni hozzáteszem, szóval nyugodtan ez nem egy ilyen kérdezfelelek lesz most, de van-e valaki olyan a te életedben, akinek a szavát feltétel nélkül, minden kérdés nélkül megfogadod és meg is cselekszed? Ugye ez így gondolkozzunk el ezen. Jó? Egy kicsit. Van-e olyan valaki, aki ilyen a te életedbe? Ugyanezt a kérdést feltettem a fiataloknak is, de talán az itt ülők közül is egy-kettőnek. És Egy kicsit elgondolkodtató volt a válaszuk számomra. Ugye azt mondták, hogy hát a szüleink az egyik ilyen tekintély. És akkor megkérdeztem tőle, oké, rendben, de akkor ha a szülőd azt mondja, hogy ne barátkozzál Pistikével, Júlcsikával, Marcsikával, akkor valóban megfogadod azt, és úgy teszel? Ja, hát, de hát Pistike, Júlcsika, Marcsika jó fej. Hát ő engem nem bánt, így hát... Na jó, ezt nem. Ezt nem teszem meg. Valójában ezt a tekintélyadást én úgy neveztem el, hogy névleges tekintély az életünkbe. Amikor azt mondom, mert tudom, hogy ő neki kéne lenni a tekintélynek az életembe, de amikor ellene megy annak, amit én gondolok, vagy amit én érzek, vagy ahogyan én, ami az én irányom, már rögtön így... úgy kicsorbul ez a tekintély erőssége. És azt mondjuk, hogy jó, hát ez csak ilyen névleges tekintélynek nevezzük. Aztán mondták, hogy vannak a tanáraink, akkor barátok, ugye. De aztán volt valaki, aki azt mondta, hogy igazából senki. Az ég egyet a világon nincs. De hát akkor mondom, akkor ki? Akkor hogy? Hát én magam, ugye én magam vagyok a tekintély az életemben. Majd a későbbiekben ki fogom fejteni, hogy ez miért is nem olyan jó ez számunkra. A tekintély lehet tehát névleges, lehet pozícióból fakadó, ugye? Ilyenek a főnökeink, ugye a vezetőink, vagy éppen az aktuális helyzetben, amiben vagyok esetleg fölém rendelt személy. És aztán lehet teljes joggal és körrel rendelkező tekintély az életünkbe. Bármelyikről is beszélhetünk, a végső válasz az mindig a miénk tulajdonképpen. Az, hogy kinek vagy minek adom meg ezt a tekintélyt az életem felett. Vagyis hát, hogy kinek engedelmeskedek, ugye? Ez mindig a mi döntésünk. Az utolsó szó ebben mindig a miénk. Mi döntjük el, te döntöd el, hogy kinek adod meg ezt. Az engedelmességem mutatja meg, hogy ki az igazi tekintély az én életemben. Mit is jelent ez? Az azt jelenti, hogy akinek engedelmeskedek, valójában az a tekintély az én életem felett. Ugye ez következményekkel jár sokszor, és ezt tudjuk. Tehát van tétje annak, hogy hogyan döntök, hogy ki az én tekintélyem, ki van én felettem, kitől fogadok el. Mert valójában ez az életem menetét befolyásolja. Mert amit ő mond, annak súlya lesz. Amit ő mond, valójában azon múlik az én életem. És sajnos pontosan ezért ez egy kicsit ijesztő számunkra. Tudatosan, vagy tudatalattin is, de ez ijesztő a számunkra, és félelmet hoz be. Pontosan ezért, és ebből fakadóan van az, hogy félünk tekintélyt adni másoknak. Félünk tekintélyt adni az életünk felett, és félünk engedelmeskedni is ez miatt. A világ azon munkálkodik, hogy eltorzítsa bennünk ezt a tekintélyképet. Azt akarja, hogy veszítsük el a tekintélyt az életünk felett. Hogy veszítsük el a tekintélyt. Mert mi történik, amikor elveszítem a tekintélyt? Azonnyomban belépek én a képbe. Onnantól kezdve én vagyok a tekintély. Én döntök, hogy kinek és minek engedelmeskedek ebben a világban. Csalódtatok már magatokba? Jó, ez ilyen költői kérdés volt. Persze, hogy csalódtunk. Annyiszor csalódtunk már magunkban rossz döntéseink és mások miatt, de valójában ez, amikor elveszítem a tekintélyt az életemben, akkor csak magam vagyok. Csak magamra hagyatkozhatok. Az én döntéseim, az én szavam számít, az én gondolataim számít. ez az az állapot, ami ki van téve a körülményeknek, ki van téve a bűnös természetünknek, ugye a haragnak, a nem megbocsátásnak, a szeretetlenségnek, az érzelmeknek, és az önzésnek, az irigységnek. És ez az az állapot, ami ki van téve a világban uralkodó gonosz erőknek is. Ez nem olyan jó állapot szerintem. Ez nekem annyira nem tetszik. Ezáltal sok olyan dolog válik tekintélye az életünkbe, ami nem jó irányba sodorja az utunkat, ami nem jó irányba vezet. Mert nem megfelelő módon képvisel minket. Nem az szerint, ami az igazság. Nem az szerint, ami egy objektív kép. Tehát ez egy nagyon veszélyes hely. És ilyenkor teret adok olyan dolgoknak, mint például teszem azt a horoszkóp, de majd a horoszkóp megmondja, hogy mi lesz az én jövőm. Vagy teret adok akár egy elvárásnak, teret adok akár politika, és bármit ide sorolhatnánk. Mert muszáj, hogy valaminek tekintélyt adjak az életemre, mert szükségünk van rá. Nagyon nagy szükségünk van rá. Az ember nem úgy lett alkotva, hogy saját maga legyen saját tekintélye. Okay? Nem így lettünk megalkotva. Az embernek nem ez a normál állapota. Hanem az ember, igenis, szüksége van az embernek egy külső, objektív tekintélyre, aki valóban jó irányt ad, hogy elérjem az életem célját, vagy az életünk célját. Szükségünk van erre. Így lettünk megalkotva. Ez nem rossz dolog. Oké, ez nem rossz dolog. Mert valójában, míg a világ úgy tekint a tekintélyre, mint egy mumus, egy szigorú, egy ilyen ítélkező, egy irányító, egy befolyásoló hatalomra, addig van egy igazán jó és tökéletes tekintély ebben a világban. Nem csak ez a mumus. A tekintély nem mumus valójában. Az nem egy rossz szó. A jó tekintély az egy segítőtárs, aki végig mellettem áll, és nem a saját érdekében, hanem egy magasabb cél érdekében tesz dolgokat. És vezet, és segíti az életemet. Úgy, hogy közben nem ő, hanem te vagy, azaz én vagyok, mi vagyunk a fontosak számára benne. És ez egy nagyon fontos ismertetőjegye a jó tekintélynek. Hogy nem magára gondol, hanem ránk. Ő neki nem ő a fontos, hanem mi. És most jön a legnagyobb ismertetőjegye, hogy az igazi tekintélyadó, az az életét adja értünk. Az az életét adja oda. Még kész feláldozni önmagát is. Azért, hogy neked jó legyen. Ismerős ez egy picit? Ezek a jellemtulajdonságok? Mert ez mind valójában Istenre mutatnak. Ugye ismerjük azt, hogy Isten mit tett értem? Mit tett érted? Ismerjük a történetet. Bebizonyította többszörösen is, hogy ő igenis méltó, és hogy ő a legkiválóbb tekintély ezen a földön, a mi életünkbe, akire lehet hagyatkozni, akire lehet támaszkodni, akitől lehet bátran elfogadni. A legtökéletesebb tekintély számunkra, Isten maga. És ez egy gyönyörű dolog szerintem, mert ő önmagát odaadta értünk. Nézzünk meg egy verset ide, a Galácia 1:4-et. Ő az, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy jelen való gonosz világból, és Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Azt mondja, hogy ő azért adta az ő életét, hogy kiszabadítson minket ebből a gonosz világból. Aztán ott van még a Titus 2:14. Önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és hogy önmaga számára megtisztítsa a saját népét, hogy jó cselekedetekre igyekezzen. Ugye ez a vers is pont azt mondja, hogy ő önmagát azért adta oda, hogy a mi cselekedeteinket egy jó irányba állítsa. Hogy a helyes útra térítse a mi cselekedeteinket, hogy azok valóban kitűnjenek, és azok valóban elfogadhatóak legyenek ebben az életben. Ő valóban bizonyított, hogy ő nem csak egy pozícióból fakadó, vagy névleges tekintély a mi életünkbe, hanem egy teljes joggal és körrel rendelkező végső hatalom, aki jó és tökéletes tekintély az életünk felett. Ez szerintem egy csodálatos dolog. Ez egy tényleg bátorító és csodálatos dolog. Én szeretek Istenre így gondolni, hogy ő a legkiválóbb tekintély az én életemben, ő a legkiválóbb útmutató az én életemben, ő a tökéletes jó Isten, aki az én javamat akarja, meg a te javadat. Bocsánat, hogy mindig a saját magam nevében beszélek, de én a Bibliát is így olvasom, hogy mindig magamra veszem, és mindig úgy olvasom azokat a sorokat, hogy én, ez én rólam szól, ez nekem szól, ez az enyém. Miután ezt tudatosult a szívünkben, mert nincs más hátra, mint csak, hogy engedelmeskedjetek, jó? És ez az üzenet. Kész. Vége. Ennyi. Engedelmeskedjetek. Jó? Tegyetek jót, és engedelmeskedjetek Istennek. Mondanék egy ámen, de nem olyan egyszerű ez, mert sokszor ez a legnehezebb rész, ez az engedelmesség. És ahogy gondolkoztam az engedelmességen, így két dolgot találtam. Az egyik az, hogy van, hogy az engedelmesség lehet tudatos, és lehet tudat alatti is. De most nem akarok így a tudat alattival túl sokat foglalkozni, mert számomra az így megérinthetetlen, és túl mély, és túl összetett, és túl nagy téma, mert onnan abból fakadnak ugye a függőségek, abból fakadnak az összes olyan dolog, ami uralja az életemet, így a tudatalattiban. És én hiszem azt, hogy ha a tudatos engedelmességünk helyes mederbe kerül, akkor a tudatalatti is gyógyulást fog nyerni egy idő után. Tehát amikor már a tudatos engedelmességemet a megfelelő helyre tudom irányítani, én nagyon is hiszem azt, hogy a tudatalatti is begyógyulhat. Oké? Okay? Gyertek velem, és tegyünk rendet a tudatos engedelmességünkben, jó? Hogyan és mi módon tudok engedelmeskedni a legfőbb tekintélynek, aki nekem jót akar, ugye, Istennek? Az engedelmesség elsősorban meggyőződések útján jön. Úgy tudok szerezni meggyőződést arról, hogy igenis akarok engedelmeskedni neki, vagy sem. Mivel hogy az első szó az enyém, ugye ezt beszéltük. Tudjátok, az első szó mindig, és hát az utolsó szó, bocsánat, az mindig az enyém ebbe. Én mondom ki a végén, hogy én neki fogok engedelmeskedni. És ez a mi hatalmunkban van. És ez nagyon fontos. Tehát a meggyőződés útján lehetséges az engedelmesség. Meg kell győződjek arról, hogy valójában jó lesz az nekem, hogyha mondjuk engedelmeskedek Istennek. Van egy ige a Bibliában, a Róma 10:17, ami azt mondja, egyébként több is van a Bibliában, csak mondom, nem csak egy, hogy azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Figyelj! Isten igéje. Oké. Okay. Nem tudom, hogy te hogyan tekintesz Isten igéjére. Nem tudom, hogy milyen viszonyod van vele. Lehet, hogy csak ott áll és porosodik a polcon. De azt mondja, hogy itt a hit, a meggyőződés az Isten igéje által jön az életünkbe, ami megmentheti az életem. Ahogy olvasom a Bibliát, és megismerem Isten szándékát és jó indulatát, úgy meggyőződéssel juthatok, hogy valóban engedelmeskedhetek neki, hogy valóban engedelmeskedhetek annak, ami ebben van, vagy amit ő magáról mond. Ez csak is úgy lehetséges, hogyha a kezembe veszem ezt a Bibliát. Én nagyon szeretem a Bibliát. Nem csak, hogy szeretem a Bibliát, most nem fogok elérzékenyülni, hanem szerelmes vagyok a Bibliába. Tudjátok miért? Mert Jézus Krisztus szavai tartalmazza. Egy igazi érték. Egy igazi kincs. Az életünket menti meg. De hogy fokozzuk egy picit ezt, nyissuk ki János 1:1-nél a Bibliánkat. És azt mondja ez a rész. Kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél. Az Isten vala az ige. Megnéztem itt a görögbe, és az ige az tulajdonképpen szó, beszéd, profécia, leírás, és minden, amit ez átölel a Biblia, minden, ami itt van. Tehát kezdetben vala az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Figyeljetek, ez azt mondja, hogy a Biblia, amit a kezedben fogsz, az Isten maga. Oké, nem akarok tévtanító lenni, de ez azt mondja, hogy ami itt le van írva, az Isten. Ez ő. Minden, ami ebben a könyvben található, Isten szava kijelentése, leírása, és minden, ami ő maga. Hát, hogy nem lehet szeretni? Hogy nem lehet szeretni őt? Tehát, amikor azt kérdezem, hogy hogyan engedelmeskedhetek Istennek, akkor ezt a könyvet kell alapul és eszközül vennem az életemben. Minden, ami ebben a könyvben le van írva, segít nekem abban, hogy hogyan éljem az életemet. Hogy hogyan reagáljak, vagy viselkedjek az életben. Vagy hogy hogyan viszonyuljak másokhoz, és hogyan viszonyuljak saját magamhoz. Ez a könyv Isten nekem intézett szavai, ami arra vonatkozóan, hogy hogyan éljem az életem. Hogyan éljem itt ezen a földön az életemet? Ez a Biblia. Ez Isten szava. Utolsó időkben kijelentette magát Isten Jézus Krisztuson keresztül. Ebben az időben, amiben most vagyunk, a Biblián keresztül, az ő szavain keresztül, az élő igén keresztül. Tudjátok, mikor Németországban voltam, akkor nagyon egyedül voltam, őszintén megmondom, hogy nem nagyon számíthattam senkire és semmire. Nem volt másom, csak Isten és a Biblia. És én éltem ezzel. Én ezzel éltem. Ezzel táplálkoztam. Ezzel, ez tartott életben ott. Ez tartott meg engem. És ezek nem csak szavak. Ezek nem csak egyszerű ilyen, jó, hát persze, hát a Biblia, meg Isten. Nem, ez valós. Ez olyan valóságos volt számomra, hogy reggel, mikor felkeltem, azt mondtam, jó reggelt, Uram. Adj nekem valamit, szólj hozzám. Beszélj nekem a Biblián keresztül. És Isten beszélt, irányított, vezetett, Dávid életén keresztül, József életén keresztül Isten folyton folyvást szólt, és nem akárhogyan, nem csak úgy, hogy ma mondjuk tanítok neked a megbocsátásról. Igaz, nincs most rá szükséged, de most azt mondom neked, hogy a megbocsátás következik. Nem. Ami éppen nekem aktuális volt, amire akkor abban a pillanatban szükségem volt. Hát nem csodálatos ez? Nem egy gyakorlati, nem egy valóságos dolog, ami segít, ami átvisz dolgokon, nehézségeken? Ez ugyanúgy mindannyiunk számára megvan. És azt mondtam egy nap Istennek, azt mondtam neki, letérdeltem, és azt mondtam neki, Uram, kérlek, nekem sehogy máshogy ne szóljál, csak az igén keresztül. Csak az igén keresztül akarom hallani a te beszédedet. Azt mondtam neki, Uram, én hiszem, hogy van elég mondani való ebben a Bibliában, van elég szavad ebben a Bibliában, ami elégséges nekem arra, hogy iránytadó legyen az életembe. Tudjátok, hány szó van a Bibliában? 773.692. Szó. Azt leosztva, mondjuk egy évre, az naponta az 2119 szó. Egy nap. Istennek ennyi szava van hozzád. Naponta. 2119 szava van hozzád. Ami csak neked szól. Ami csak a tiéd. Mert neked adatott ez az írás, a Biblia. És nem akár milyen bizonyítékok vannak arra, hogy milyen hatást gyakorol az életünkre az ige. Biztos vagyok benne, hogy nektek is van erre rengeteg bizonyságotok és bizonyítékotok, hogy az ige hogyan formált át titeket. De fiatalok, csak javaslom, minél előbb szeressétek meg a Bibliát, mert soha nem korai. Soha nem korai, mert Isten mindannyiunkhoz szól. A fiataljainkhoz is, az időseinkhez is, a legidősebbekhez is, a középkorúakhoz is, és a Fehér Józsihoz is. A legfontosabb számomra. Azt mondja Zsidó 4.12. Mert Isten beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő karnál, és elhat a szívnek és léleknek, az izületeknek és a velőknek megoszlásáig. És megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ugye ez az igének a hatása a mi életünkre, hogy igenis van hatása. És nem csak a felszínen gyógyít, hanem a legmélyebb bugyrokban is, a tudat alattiban is. Az ige gyógyít, ha engedem. 1 Timóteus 4.4. Mert Isten minden teremtménye jó, és semmi sem elvetendő, ha hálaadással élnek vele, mert megszenteltetik Isten igéje és a könyörgés által. Ha ezeket megosztod a testvérekkel, Krisztus Jézus jó szolgája leszel, mivel az általad követett hit és a jó tudomány beszéde táplál téged. Két dolog van ebben a versrészben. Az egyik azt mondja, hogy mert megszenteltedik Isten igéje és a könyörgés. Isten igéje és a könyörgés. És ez már a művészet része lesz lassan. Belemegyünk, hogy miért is olyan művészet az engedelmesség. Itt van az írás, és itt van Isten bennünk. A Szent Szelleme által. És ez a kettő együtt munkálkodik. És ez a kettő együtt munkálkodik. Harmóniában van. Egy harmónia te életedben és a mi életünkben. Hogy ezek így fejtik ki a hatását. Hogy olvasom az igét, és előtte könyörgök Istennek. Hogy ő érintsen meg rajta keresztül. Hogy ő szóljon rajta keresztül. Mert ezek lehetnek csak betűk. Meg lehet csak papír. Igazából ez lehet csak egy könyv a polcon. De ha nincs mellette a könyörgés, az ima, Isten jelenléte, akkor valójában, akkor marad csak a polcon és egy papír és egy könyv, semmi más, és nem lesz hatása az életedre. 1 Péter 1.22. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket, képmutatás nélküli testvéri szeretetre a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által. Azt mondja itt, hogy a szeretet, hogy a képmutatás nélküli szeretet is, az engedelmességen keresztül történik. Ahogy engedelmeskedem Isten igéje által, ő átmossa a szívemet, átmossa az én elmémet, a gondolkodásomat, magamról, másokról, így egymásról, és ilyen módon vagyunk képesek szeretni egymást a szellem által. Isten annyira szeretett minket, hogy nekünk adta az utolsó szót. Azt mondta, hogy szabad akaratod van. Te döntesz. Ez a te döntésed marad mindig. Kinek adok tekintélyt az életembe? Kinek engedelmeskedek? Tudod, én nagyon sokszor próbáltam ezt, hogy lemondjak a szabad akaratomról. Biztos vagyunk itt egy páran így. Annyiszor könyörögtem az Úrnak, Uram, vedd már el ezt a szabad akarat dolgot, mert mindig ellened megyek. Valamilyen módon mindig valahogy ellened megyek. Nem hallgatott meg. Valahogy az Úr így akar megdicsőlni ebben. De lemondhatok róla. Lemondhatok, hogy az igaz úton járjak, és olyan valaki kezébe adjam át az irányítást, aki értem van, és én érte születtem. Tehát azt mondhatom, hogy odaadhatom neki az én engedelmességemet Istennek. Dönthetek így. Dönthetek úgy, hogy engedelmeskedek az ő szavainak, az igének a Bibliában feltétel nélkül, kérdések nélkül. Ahogy azt Ábrahám tette az elején. Mit tett Ábrahám? A legdrágábbat adta oda. Miért? Mert Isten szólt. Mert Isten kért tőle. Azt mondta, hogy tedd meg. És Ábrám nem kérdezett. Biztos kételkedett. Biztos nagyon sok kihívás és szenvedése volt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz volt ez neki. De megtette. Miért? Mert lemondott az utolsó szóról, szó jogáról. Azt mondta, hogy én engedelmeskedek. Én engedelmeskedek Istennek, feltétel nélkül. Ezt nem egyedül kell, mert megtennie Ábrahámnak. Ezt nem egyedül csinálta, oké? Ábrahám nem egyedül ment végig ezen a helyzeten. Isten végig ott volt vele. Egy közös munka volt ez. Ahogy Isten segítette őt abban, hogy engedelmességre indította az ő szívét. Isten segített neki abban, hogy végig tudja ezt csinálni. Hogy tudjon bízni. Hogy tudjon hinni. És ez a művészet része, hogy ezt nem egyedül csinálod. Ezt Istennel. Az engedelmesség az nem a mi erőlködésünknek a gyümölcse, hanem Isten munkájának a gyümölcse az életedben. Ahhoz viszont kapcsolatba kell lenned vele. Mert ha nem Istennel vagy kapcsolatban, saját magaddal, nem Isten a tekintély, hanem te saját magad, akkor ez nem fog létrejönni. De Isten segít neked abban, hogy igenis tudj engedelmeskedni, még olyan területeken is, amiken nagyon nehéz. Mert sok ilyen van. Sok lemondás. Sok nehézség. Sok elképzelés van bennünk, ami nem helyes. Sok meggyőződés van bennünk, ami nem helyes. És amitől nehezen tudunk szabadulni. Sok függőség van bennünk, ami nem helyes, és nehezen tudunk tőle szabadulni. De Isten tud segíteni, és az ige, ami átmos minket. Ez a kettő együtt munkálkodik az életedben. Az ige és Isten jelenléte. Mert Isten az, Filippi 2.13 azt írja, hogy mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. Jó kedvéből. Itt mindenki, sokszor mindenki az elején leragad. Nekem a vége tetszik a legjobban, hogy ő örömmel teszi ezt. Hogy ő ez, neki ez boldogságot ad. Hogy valójában ő értünk van. Hogy valójában ő értem van. És azért van, hogy nekem kedvezzen. Örömmel teszi azt, hogy kimunkálja bennünk ezeket, az akarást és a cselekvést és mindent, ami szükséges ahhoz, hogy engedelmeskedjek neki. Zsoltárok 4:6-ban azt írja, hogy igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. A mi áldozatunk az a mi engedelmességünk, hogy engedelmeskedem Istennek, és bízok benne. Bízok benne, oké? Hogy ő valóban jót akar nekem. Hogy ő nem akar rosszat neked. Figyelj, az utolsó szó az általában a miénk, sőt, mindig a tiéd. De mi lenne, ha most már nem ez lenne? Mi lenne, ha nem így élnéd az életed? Ugye nem azt akarom mondani ezzel, hogy minden más tekintély hiába való az életünkben. A főnököd, a családod, a szüleid, akár így az egészséged, vagy bármi. Nem azt mondom, hogy ezek a tekintélyek úgymond ilyen elhanyagolható, és nem fontos, mert fontosak. De figyelj, nem a főnöködé az utolsó szó, oké? Nem a főnöködé az utolsó szó. Sőt, nem is a házastársadé az utolsó szó. Oké? Nem az övé az utolsó szó. És nem a szüleidé az utolsó szó, fiatalok. De ez nem arra bátorít titeket, hogy nem fogadjatok szót neki. És itt szeretném beszúrni a fiataloknak. Azt mondja Efézus 6-ban, tiszteld a te szüleidet. És tudod, mi a tisztelet? Amikor engedelmeskedsz neki. Azzal tudod megadni neki a tiszteletet, hogy engedelmeskedsz neki. Ez a legnagyobb tisztelet mind Isten felé, és mind a szüleink felé. Szóval nem ezeké a dolgoké az utolsó szó, hanem legyen az utolsó szó Istené, az igéjé és Istené együtt az én életemben. Mert ez az, ami megváltoztat, ez az, ami életet ad, ez az, ami új útra terel minket, ami kiigazít, ami a helyes irányt tudja adni az életembe. Visszakanyarodva egy picit így Németországra, hogy én úgy döntöttem, hogy a tekintélyt Istennek adom teljes mértékben az életem felett. És nem volt egyszerű utam, hozzáteszem. Sok lemondással járt, sok kihívásom volt, sok nehézségem volt, sok szenvedésem volt. De elmondhatom azt, hogy mindben megdicsőült az Úr, és mindből úgy hozott ki, hogy én lettem a győztes. Én lettem a győztes. Megszabadultam dolgoktól, ami fölösleges volt az életemből. Meggyógyultam dolgokból, ami nem volt szükséges, ami csak problémát, ami akadályt jelentett az életembe. Megtisztított az Úr, megszentelt számára. És még van munkája, nem vagyok tökéletes, még van munkája, ezért is folytatom. Tovább is így fogom élni az életemet, hogy az ige, az Isten, ő lesz a tekintély az életemben, és ő az utolsó szó. Mindig ővé az utolsó szó. Oké? Csak ebben akartalak titeket bátorítani, hogy emeljük föl Isten szavát, emeljük föl Jézus Krisztust ezáltal, emeljük föl az életünkben, hogy legyen része, hogy legyen ott, hogy legyen mindennapos, mert ez az, ami segíti a te házasságodat, ez az, ami segíti a tanulmányaidat, ez az, ami segíti a te utadat, és irányba állít, és egy valódi igaz célt ad az életednek. Emeljük föl a Bibliát. Szeretném, azért imádkozom, hogy ez a gyülekezet egy Bibliából táplálkozó, Istenből táplálkozó, a Szent Szellemből táplálkozó gyülekezet legyen. Mert akkor nem fogunk eltévedni. Jó útra vezet minket. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus, téged szólítunk meg. Szükségünk van rád minden értelemben. Valóban te bizonyítottad, hogy te egy igaz Isten vagy. Egy olyan igaz Isten, aki mindig jó útra vezet, az igazság útján. Egy olyan igaz Isten, aki megváltott minket, aki új életet adott nekünk. És most már élünk mi az új életben veled együtt. És te szeretnél velünk munkálkodni, ezért arra kérünk Jézus Krisztus, töltsd be a mi életünket. Legyél az életünkben minden egyes pillanatában. És mi is tudomásul vegyük mindezt. Tudjuk, hogy te ott vagy, hogy te része vagy az életem minden egyes szakaszának. Hogy te segítséget tudsz nyújtani nekem, mind a bajban, a kihívásban, a nehézségben, de az örömömben, az áldásaimban, és a jó dolgokban is ott vagy velem. Csak szeretném ezt most megköszönni neked. Szeretnénk megköszönni gyülekezetként, Jézus Krisztus, az, hogy te itt jelen vagy. Köszönjük, Jézus. Áldunk és magasztalunk téged. És ha van itt valaki, bárki, aki még nem ismerte meg Jézust, aki esetleg még csak gondolkozik, hogy, vagy keresi őt, de valójában nincs ott igazán az életébe. Most szeretnék lehetőséget adni erre. Szeretnék lehetőséget adni, hogy lépjen rá erre az útra, és hívjad be Jézust az életedbe. Jézus Krisztus szeret téged, keres téged. Nem akar más egyéb lenni a te életedben, mint egy tekintély, az, aki jót akar neked, aki jó irányba akarja terelni az életed. Mondd ezt neki. Jézus, hiszek neked. Köszönöm, hogy meghaltál értem, hogy kifizetted az én bűneimnek az árát, és hogy új életet adsz nekem. Kérlek, gyere az életemben, legyél az életem része és a legfelsőbb tekintélye. Segíts nekem abban, hogy engedelmeskedjem neked, engedelmeskedjek annak, amit a Biblián keresztül szólsz hozzám. Jézus Krisztus, mostantól kezdve legyél az életem része. Szeretünk téged, Atyám, és így, mint gyülekezet, csak ki szeretnénk fejezni az imádatunkat, a szeretetünket. Ki akarjuk fejezni feléd, hogy te vagy a mi életünknek a tekintélye. Te vagy a legfelsőbb hatalom, és semmi másnak nem adunk teret. Te irányíts minket, Jézus Krisztus. Vezesd a mi életünket. A te drága szent nevedben kértük mindezt. Ámen.